Máté első fejezete, 18. verstől a 25-ig. Jézus Krisztus születése. Jézus Krisztus születése így történt. Mária, az ő anyja, eljegyeztetett Józseffel, de mielőtt egybekeltek volna, viselős lett a Szentlélektől. József pedig, az ő férje, igaz ember volt, és nem is akarta megbélyegezni feleségét, el akarta tehát titkon bocsátani. Amíg ezen tűnődött, íme az Úr angyala álomba megjelent neki, és ezt mondta. József, Dávid fia, ne félj magadhoz venni Máriát, a feleségedet, mert ami benne fogantatott, az a Szentlélektől van. Fiat szül, és nevezd őt Jézusnak, mert ő szabadítja meg népét bűneiből. Mindez pedig azért történt, hogy beteljesedjék, amit az Úr mondott a próféta által, aki így szólt. Íme a szűz fogan méhében, és fiat szül, akinek a neve Immánuel, amely azt jelenti, velünk az Isten. József pedig felserkent álmából, és úgy cselekedett, amint az Úr angyala parancsolta neki. Magához vette feleségét, de nem ismerte őt, amíg Mária meg nem szülte elsőszülött fiát, és Jézusnak nevezte őt. Drága mennyi atyánk, köszönjük neked azt, hogy összegyűlhettünk ma, köszönjük neked azt, hogy megszenteled nekünk ezt az időt, hogy felemelhetjük a te nevedet. Úr Jézus, kérjük az áldásodat, kérjük, hogy nyisd meg minden szívet, Uram. Kérjük, hogy kenj fel minket, kent fel az üzenetet, Uram, és csak éljen és hasson a te igéd mindannyiunk életébe. Jézus Krisztus, a te szent nevedben. Amen.
Sokszor, amikor elolvasunk egy ilyen írásrészt, akkor végig sem gondoljuk, hogy mennyi feszültség van egy ilyen írásrészben az ott szereplőknek az életében, milyen érzéseik lehetnek, mennyire valóságos, akár így a mi életünkkel párhuzamosan megtalálhatóak ezek a feszültségek, amik itt jelen vannak, mint ahogy ebben az írás részben is. Erről szeretnék beszélni, ezekről a lelki aspektusokról hamarosan. Ugyanakkor szeretném kiemelni azt, hogy az Úr Jézus Krisztusnak nagyon sok neve, vagy címe, titulusa van, amelyek mind az ő szemét világítják meg valamilyen oldalról, ezek a nevek, ezek a címek, titulusok, vagy pedig az ő szolgálatát, az ő jellemét, és hogy hogyan viszonyul ő hozzánk. Itt ebben az írás részben két ilyen nevet látunk, ami ki van emelve. Az első, amit az angyal mond, az az, hogy nevezd őt, ezt a születendő gyermeket Jézusnak. Ez a név, hogy Jézus, egy nagyon beszédes név. Magyarban ugyan nem, de a héberben ez a Jeshua vagy Jehoshua, ami azt jelenti, hogy Isten megvált. Isten megment. És azt mondja, hogy nevezd őt Jeshuának vagy Jehoshuának, Jézusnak, hogy ő az, aki megment, aki megvált a bűneinkből, az ő népét a bűneiből. A másik, ami rávilágít az ő személyére, az a másik név, amit itt az angyal mond, idézve Ézsaiás prófétát, hogy a szűz fogan méhében, és hogy szül fiat, és őt Immánuelnek fogják hívni, ami azt jelenti, hogy velünk az Isten. Oké, szeretnék erről beszélni, így erről a nevéről az Úr Jézusnak, hogy velünk az Isten, vagy hogy Isten velünk van, mert itt dupla jó hírt, evangéliumot látunk ebben a részben, hogy Isten megment a mi bűneinkből, Jézus Isten emberi formában, aki megment a bűneinkből, és Immánuel velünk az Isten. Úgyhogy ez egy örömhír, mert ez a felolvasott ige szakasz, ez így a megszületendő gyermeknek a legfőbb küldetéséről beszél. Így a megszületendő gyermeknek a lényegéről, hogy miről szól, hogy pontosan azért kapja ezt a nevet, hogy az ő azért jön, mert velünk az Isten. Az ő küldetése az, hogy velünk az Isten. És hogy ez egy ilyen állítás, csupa nagybetűkkel, meg felkiáltó jellel. Hogy ez a mondat, ez egy kijelentés, hogy velünk az Isten. És ez nem azt jelenti, hogy hát néha-néha olykor velünk van az Isten, vagy velünk van akkor, amikor így mindent rendben teszünk, vagy minden rendben megy az életünkbe, akkor vannak olyan pontok, ahol így Isten mellénk szegődik, és velünk van, hanem ez azt jelenti, hogy ő velünk van folyamatosan, állandóan velünk az Isten. De mégis más oldalról szeretném ezt megközelíteni ma, és mert ez egy állítás, hogy velünk van az Isten, de én kérdés formájában szeretném feltenni ezt számotokra, hogy tényleg velünk van az Isten? Hogy kicsi vagy nagyobb kérdőjelek lehetnek így a szívünkben? Érzékelhetünk ilyen apróbb kételyeket, vagy akár nagy kérdőjeleket az életünk során? Lehet, hogy erősebben megfogalmazódnak bennünk ez, hogy tényleg velem van az Isten? Tényleg? Különösen, amikor egy ilyen nehezebb időszakon megyünk keresztül, vagy nehezebb időszakban vagyunk, ott van az, hogy de most tényleg igaz ez, hogy velem van az Isten? És szeretnék erről beszélni, hogy tényleg velünk van az Isten, aztán arról is, hogy mit tegyünk ezekkel a bennünk lévő kételyekkel, vagy kérdőjelekkel, vagy elakadásokkal. És aztán arról, hogy hogyan van velünk az Isten. Jó, úgyhogy elsőként, de tényleg velünk van az Isten. És persze most ezt így kérdésként teszem fel számotokra, és lehet, hogy itt ülsz, és azt mondod, hogy ugyan már csak miről beszélsz, hát nekem nincs is ilyen kételyem, tudom, hogy Isten velem van, és hát ez már akár ki is akaszt téged az, hogy ez kérdés formában van feltéve. Pedig a tapasztalatom az, hogy vannak olyan időszakok így az életünkben, amikor lehet, hogy nehezen tudjuk ezt így megvallani, vagy meg kinyilvánítani, kimondani, hogy Isten velem van, most is velem van. Hogy vannak olyan időszakok, amikor mást érzünk, amikor úgy érezzük, hogy sok kérdésünk van ezzel az egésszel kapcsolatosan, hogy de vajon tényleg velem van az Isten? Hogy nem csak úgy bizonyos pontokon igen, velem van, mellém szegődik, hogy akár olyan kérdés, hogy tényleg hol van Isten most így az életemben? Mikor lehet, hogy így van egy ilyen nagy csend az életemben, semmi nem történik, és olyan nagyon nagy csend van, egy hosszabb időszakon át tényleg most velem van Isten? Most hol van? Vagy amikor rosszul történnek a dolgok, hogyha velem van, akkor miért nem akadályozza meg Isten, hogy ezek a dolgok így történjenek az életemben? És lehet, hogy sokszor így nehéz ezt elhinni. Nehezen tudjuk elhinni azt, hogy most is velem van az Isten. Hogy lehet, hogy nem is, sok esetben nem is érezzük azt, hogy Isten velünk lenne, mert egy olyan nehéz helyzetben vagyunk, egy olyan annyi a terhünk, vagy egy olyan nehéz körülményben, hogy nem látjuk az alagút végén a fényt, és azt mondjuk, hogy fú, most tényleg velem van az Isten? Vagy gondolj bele ebbe, hogy hol van Isten, amikor olyan régóta így ismétlődő kéréseimet megfogalmazom felé, és újból, és úgy tűnik, mintha nem is válaszolna rá, vagy meg se hallaná. Vagy hol van Isten így a betegségben, vagy a gyászban, ahogy így az Ádám is említette. Tudod, hogy hol van ez az annyira érthetetlen olykor számunkra? Vagy hol van Isten, amikor abszolút azt érzem, hogy nincs is, hogy senki sincs velem, senki sincs igazán mellettem. És persze vannak, amikor sokkal könnyebben elhisszük azt, hogy velünk van az Isten, mert úgy jól mennek a dolgaink, vagy rendben vannak, vagy kerek az életünk, és jól alakul, és látjuk Istennek a kezét, olyankor könnyebb, de vannak időszakok, amikor sokkal nehezebb. És így nyúlnék vissza ez a mai igénkhez, hogy gyertek, nézzük meg így, hogy, mert ez a mai igénk, ez egy ilyen abszolút olyan szituációban hangzik el, amikor normális esetben azt mondanánk, hogy az Úr nincs velünk. Hogy Jézus születésében emberileg egy nagy csomó kérdésünk lehetne. Gondolj bele ebbe, hogy itt van egy lány, egy tini lány, egy 14-16 éves tini lány, az ő neve Mária. És hogy van neki egy párja, van neki egy jegyese, és közben kiderül, hogy ő terhes. És hogy ez így a lányra nézve, ez egy nagyon súlyos konfliktus eredményez. Meg a Józsefre, a jegyesére nézve is komoly konfliktus, hogy még nem házas, de már terhes, és aztán ott van az ő rokonsága, és már tudják, hogy terhes, de még nem házas, és aztán ott van Józsefnek a rokonsága, ez konfliktushoz, aztán ott van az a közösség, amiben élnek, Názáret, talán 180-an laknak, mindenki tud mindenről, és egy csomó kérdést vet fel, egy csomó szégyent, és lehet, hogy nem érezzük ennek az írásrésznek a súlyát, mert egy individualista társadalomban élünk, de igazából ez abban az időben a család, a közösség, a bővebb család és a tágabb közösség az kulcs volt, az biztonságot adott, az gondoskodást adott. Anélkül az ember teljesen földönfutóvá vált, és most ez az egész megrázódik, hogy az az alap, amin ott van József és Mária, ez ki lesz rántva ő alattuk, és elvesztik a talajt, és ők már nem kontrollálják a helyzetet. És történt már ilyen így veled, hogy ott van egy helyzetben, és érzed, hogy te ezt nem kontrollálod, és érzed, hogy a dolgok nem jó irányba haladnak, és azt érzed, hogy nem tudsz hatással lenni rá, és lehet, hogy imádkozol, meg sok mindent teszel, meg böjtölsz, de hogy nem tűnik úgy, hogy Isten ezt a jó irányba fordítaná, egyszerűen hihetetlen sebességgel haladsz egy ijesztő vég felé. És itt van József és Mária, és terjednek a féligasságok és a vélemények, és senki sem ért igazán teljesen semmit. És ez egy olyan szituáció, figyeljetek, amikor Mária kiálthatna, hogy hol van Isten ilyenkor, vagy József kiálthatna, hogy hol van ő, hogy nem érzem, és nem értem ezt az egész helyzetet, amiben kerültem, és nem tapasztalom. És még csak el sem, nem tapasztalom Istent, és még csak el sem kezd még el sem kezdtünk elindulni ugye Betlehem felé, valamennyivel később, mikor 9 hónapos terhes, és mennek Betlehem felé, az mondja, hogy hol van Isten ebben, 9 hónaposan megtenni ezt a hosszú utat, és aztán amikor eljutnak Betlehembe, és biztos, hogy imádkoznak útközben, hogy Isten adjon nekik helyet Betlehembe, hogy legyen olyan hely, ahol meg tudnak szállni. És mennek, és kopogtatnak, és minden ajtó zárva. És úgy tűnik, hogy ebbe az egész sztoriban nincs benne Isten. Egyszerűen Isten elfelejtette a címüket, elfelejtette a szituációt. Egyszerűen úgy zajlanak a dolgok kontrollálatlanul, hogy nem lehet azt mondani, hogy Isten uralkodik ebben a helyzetben. Nem, az űrzavar uralkodik. És végigkopogtatják Betlehemet, és egyetlen egy hely sincsen, csak egy istálló a falunak a szélén, vagy a településen kívül, egy istálló, egy barlang. Figyeljetek, szokott ilyen gondolatotok lenni? Ha tényleg velünk van Isten, akkor nem másként kellene történni mindez az életünkben? Értitek? Hogyha tényleg velem van Isten, akkor nem olajozottabban kellene, hogy mindez történjen. Nem az kellene, hogy nem az bizonyítaná az, hogy velem van, hogy úgy áldásról áldásra haladok, hogy ő természetfeletti módon beleavatkozik, és a dolgok megváltoznak, és hogy egyszerűen az egész gördülékenyen halad, mert velem van Isten. Most meg csak itt vergődök. Meg ilyen nyögvenyelősen halad ez az egész. Hogy de tényleg velem van Isten? És nem tudom, hogy mennyire érzed át, lehet, hogy nem is ilyen helyzetben vagy, de lehet, hogy voltál, lehet, hogy vagy, és biztos, hogy leszel ilyen vagy ehhez hasonló helyzetben vagy helyzetekben. De mit kezdjünk ezekkel a kételyekkel, vagy így a bennünk lévő kérdőjellel? Mert ezek, azt gondolom, hogy ott van így mindannyiunkban, valamilyen formában. És sokszor olyan könnyű így szőnyeg alá söpörni ezt az egészet. Így azt mondani, hogy nem nézünk ezzel szembe, így csak megyek tovább, elfedem, eltakarom, megyek tovább, ezek csak így megyek tovább. De ugyanakkor fontos szembenézni ezekkel. Mert vannak olyan helyzetek, amikor olyan dolgok történnek az életünkben, amelyek valóban fájdalmasak, és nehezen tudjuk így megmagyarázni. Lehet, hogy egy szerettünknek az elvesztése, az, amit átélünk, és nem tudjuk hova tenni, lehet, hogy egy beteg gyermek születik, lehet, hogy brutálisan csalódunk így emberekben, másokban, lehet, hogy olyan emberekben, akik testvéreink a gyülekezetben vannak. Lehet, hogy munkát keresünk, és imádkozunk, és keressük, és hosszú ideig keressük a munkát, és továbbra sincs munka, pedig már imádkoztunk, bőtöltünk, mindent tettünk, és nincs változás. Lehet, hogy így a házasságodban már évek óta szeretnél változást, és keresed a módját, és imádkozol, de nem látod azt a várva várt változást. Lehet, hogy egy házastársat szeretnél, egy valakit melléd, és csak nem találod, és már nagyon-nagyon régóta benned van ez, és Istennek megfogalmazod, és nem tűnik, hogy mozdul, vagy Isten adná, vagy nyitná az ajtót. És hogy ezek nagyon valóságos dolgok. És tudjátok, Ami igazán veszélyes, az az, hogyha nem nézünk szembe a szívünkben ezekkel a dolgokkal, hanem amikor, ahogy ezen, ilyen dolgok következnek, akkor a veszély az, hogy így kicsekkolunk így az Istennel való bensőséges kapcsolatból. Hogy valahogy így a szívünk egy olyan következtetésre jut, hogy hát ez az Isten nem igazán, tehát ő megtehetné, hogy segítsen, én kérem őt, hogy segítsen, ő tudja, hogy nekem mennyire szükségem van arra, hogy segítsen így, vagy amúgy, és én és ő igazán nem segít nekem, és nem tudom őt hova tenni. És lehet, hogy az elején van egy ilyen értetlenség bennünk, hogy nem is értem, aztán lehet, hogy van bennünk egy düh, van bennünk egy harag, aztán lehet, hogy ez neheztelésé növi ki magát, és aztán mindez így keserűségé, ahol igazából a szívem mélyén én azt gondolom, hogy Isten valami olyat nem tett valami olyat, amit neki tennie kellett volna az én életembe, pedig ő azt mondja magáról, hogy mindenható, azaz ő mindenre képes, azt is mondja magáról, hogy ő szerető, és ő jó, és ő végtelenül jó, és hogyha ő mindenható, és végtelenül jó, és a javamat keresi, akkor miért nem teszi meg azt, amire én úgy gondolom, hogy igazán szükségem lenne, és akkor megtörténik egy ilyen törés. Egy ilyen törés a belsőtünk, törés az Istennel való kapcsolatunkba. És olyan, mint amikor egy utánfutó leakad az autóról, egy bukkanó után, és aztán az utánfutó már leakad, hogy így leakadunk. És mikor így leakadunk, akkor többet mi már az örömünket, a vigasztalásunkat, a békességünket, az életünk kiteljesedését nem Istenben fogjuk keresni, nem Jézusban fogjuk keresni, mert valahol csalódtunk benne. És lehet, hogy nem is ismerjük be, lehet, hogy beismerjük, meg tudjuk fogalmazni, de sokszor nem is tudjuk megfogalmazni ezt, csak azt tudjuk megfogalmazni, hogy nekem ez nem megy, nekem ez nem működik. Én nem akarom ezt a bensőséges kapcsolatot, mert Isten számomra nem működik igazából. Van egy törés az Istennel való kapcsolatunkban is, és ez a keserűség vagy neheztelés, ez egy a legnagyobb akadálya lehet így a bensőséges kapcsolatnak Istennel. Mert nem lehetünk bensőséges kapcsolatban, csak gondolj egy házasságban, nem lehetek a házastársammal egy bensőséges kapcsolatban, ha a szívem mélyén valahol neheztelek rá. Valahol úgy gondolom, hogy neki nagyon máshogy kellene viselkednie velem. Vagy keserű vagyok felé. És ez egy csapda. Igazából ez egy csapda helyzet, ahol csapdába kerültem, és lehet, hogy kívülről nem is változik az életem. Lehet, hogy elmegyek a gyülekezetbe, lehet, hogy még az is lehet, hogy megnyitom a Bibliámat, még az is lehet, hogy imádkozok, még az is lehet, hogy szolgálok, de a szívem mélyén már feladtam azt, hogy az életemnek az igazi értelme, az igazi lényege, az igazi otthona Jézus Krisztusban van, hogy Istenben van, hogy kialakult bennem, a szívemben egy ilyen távolságtartás, hogy Isten, te nem az vagy, te nem adod meg azt, amit én szeretném. Mikor igazán szükségem lett volna rád, akkor nem voltál ott számomra. Mikor én igazán segítségre szorultam, akkor nem segítettél. És lehet, hogy eljövök az Isten tiszteletre, vagy azt hallom, és énekeljük azt, hogy jó, Isten jó, és mindig jó, és talán ismétek ezt a dalt, így van, Isten jó, és mindig jó, és olyan nehéz ezt énekelnem. Lehet, hogy nem is éneklem. Mert a szívem mély, mert a fejemben tudom, hogy ez valahol így van biztos, vagy hát ez a hitvallásunk, meg ez az, amit Isten népe val évezredek óta, hogy Isten jó, és ő mindig jó, és ő végtelenül jó, de az én életemben ez nem így működik. Az én életemben szerintem ez nem igaz. És van egy különbség abban, ami itt van a fejemben, vagy amit tudom, hogy talán igaz, vagy igaz lehet, és a szívem, amely nem igazán hiszi ezt. Egy ilyen dilemmába kerültem, és sok zsoltár szól erről, most nem megyek bele ebbe, és sok írásrész szól erről, de fontos azt látnunk, hogy ilyen van, és hogy ebben nem vagyunk egyedül. De egy meghasonlás, amikor azt mondom, hogy lehet, hogy Isten jó, és ezt mondják, de igazából lehetne jobb is. Lehetne jobb is velem. És ez ott munkálkodik. És ilyenkor két útunk van. Figyelj erre, ilyenkor van két út, amire léphetünk, mikor a szívünk így csalódik. És ismét, lehet, hogy ki sem merem mondani, lehet, hogy most hallod ezt az üzenetet, és azt mondod, hogy hú, ez nagyon gáz, amit ő most magyaráz, én soha nem gondolkodtam még így. De lehet, hogy hallod ezt az üzenetet, és lehet, hogy azt mondod, hogy ezzel még soha nem is néztem szembe. Lehet, hogy ez igaz az életembe. De tudod, ilyenkor két út van, amikor így a szívünk csalódik. Az egyik az, hogy lelépünk. Hogy lelépünk, és azt mondjuk, hogy köszönöm szépen, akkor én most kicsekkoltam, viszlát Isten, viszlát mindenki, viszlát én járok a saját utamon, Lukács 15, tékozó fiú története, tudom jól, hogy a fű amott messzebb, ott zöldebb. Itt nem zöld, ott zöldebb lesz, majd én tudom, én majd megyek, és majd én élem a saját életemet, és úgy élem, ahogy én akarom, és az majd úgy jó lesz, mert Isten nem adja meg azt, ami nekem jó lenne. És fogom a kalapomat, és elmegyek, és hát ez elég nyilvánvaló, A másik az kevésbé nyilvánvaló, az is Lukács 15, de ez az idősebb testvérnek a története. Amikor nem mondom azt, hogy én megyek, hanem maradok. Maradok az Isten házában, maradok az Istennél, úgymond, maradok a gyülekezetben, maradok, lehet, hogy olvasom a Bibliát, lehet, hogy imádkozok, lehet, hogy szolgálok, de a szívem mélyén már én kicsekkoltam. A szívem mélyén már én elmentem, hogy nem itt keresem, nem az Úrnál keresem a megoldást, nem az Úrnál keresem az örömöt, a vigasztalást, a segítséget, mert úgy gondolom, hogy ő ezt nem tudja, nem akarja megadni. Az idősebb fiú, aki azt mondja, hogy hát én ennyi ideje szolgáltam, és még egy kecske, fiat sem adtál nekem, hát te nem adsz meg nekem semmit, te nem adsz nekem semmit. Te nem adsz nekem. És ezt hívhatjuk a vallásnak, az előzőt hívhatjuk a szabadosságnak, törvénytelenségnek, ezt pedig hívhatjuk a vallásnak. De látjátok, mind a kettőnek ugyanaz a mozgatórugója. Az, hogy én már kicsekkoltam, én már szívből nem tudok bízni, nem akarok bízni, én már nem akarok közeledni, és ebben Máté 15.8-ban az az írásrész jön be, ami az Ószövetség idézet, ahol azt mondja, hogy ez a nép szájával tisztel engem, de szíve távol van tőlem. Tehát, hogy lehet, hogy a számmal tisztelem az Urat, de a szívemben, a szívem mélyén igazából távol vagyok tőle. És higgyétek el, hogy nem kevés ilyen van, akár köztünk is, akár velünk is, hívők közt. Sok több mindenkivel beszélgettem a hosszú évek során, sok-sok testvére, és igen, jövök, igen, szolgálok, igen, akármit, most teljesen mindegy, hogy mit, de mikor az Istennel való kapcsolatról van szó, akkor azt látod, hogy a szíve kicsekkolt. Azt látod, hogy igazából az, ott azt már feladta, azt a területet, nincsen bizalma, mert valamiért csalódott. És János 11-ben, amikor Lázár meghal, és jön Jézus, akkor jön ki Márta, és mit mond? Hogy Uram, ha itt lettél volna, nem halt volna meg az én testvérem. Ó, Uram, nem voltál, de ha itt lettél volna. Bírák 6-ban Gedeon, amikor az Úr azt mondja neki, hogy az Úr veled van, erős férfiú, akkor Gedeon azt mondja, hogy kérlek, Uram, ha velünk van az Úr, miért ér mindez bennünket? Hol van mindaz a csoda, amitről atyáink beszéltek? Tehát, hogy hát az Úr nyilvánvaló, hogy nincsen velünk, vagy ha velünk van, akkor az ő módján van velünk, és a szív csalódott. És mi az, amit tehetünk ilyenkor? Hát az egyik dolog, amit tennünk kell ilyenkor először is, hogy őszintének kell lennünk magunkkal. És őszintének kell lenni Istennel. Tehát nem szabad szőnyeg alá seperni, nem kell szépíteni, hanem szembenézhetünk önmagunk azzal, ami bennünk van, azokkal a kérdélekkel, azokkal a vívódásokkal, és Istennek elmondhatjuk, és mondjuk is el bátran őnek, és fogalmazzuk meg őneki bátran, és tudod, van lehetnek olyan elképzelésünk, akár olyan vallásos elképzelésünk, hogy hát Istennek nem akarom ezeket mondani, vagy hát milyen, hogy én most Istennek ilyen negatív dolgokat mondjak, vagy a saját kételjeimet mondjam, de hagyd mondjam ezt, hogy az Úrnak a szeretete elbírja ezt, így az Úrnak az elkötelezettsége feléd és felém olyan végtelen, hogy elbírják mindezek, és fontos, hogy őszintén tudjunk erről beszélni. És aztán akár visszamenni arra a pontra, ahol leakadtunk, ahol valamiért úgy éreztük, hogy csalódást okozott nekünk Isten, ahol úgy éreztük, hogy akár csak valami tüske ott bekerült az életünkbe, és visszamenni az elakadás, a leakadáshoz. Mert ha nem tesszük ezt, akkor az lesz a következő, hogy megyünk tovább az életünkben, de eltemetjük magunkat, élünk, de halottak vagyunk. Élünk, de halottak vagyunk. Oké, úgyhogy hagyj fejezem be ezzel, hogy hogyan van velünk Isten. Tehát tényleg velünk van Isten? Mit tegyünk ezekkel a kételkel? És hogyan van velünk Isten? És nézzétek meg ezt a történetet, amit felolvastunk, hogy Immanuel velünk az Isten, hogyan? Hogy miközben ott van Mária és József ebben a nehéz helyzetben, szóval egy olyan nehéz helyzet, amit nem lehet elmagyarázni valakinek, hogy én a Szentlélektől lettem terhes. Nem lehet valakinek elmondani, hogy igen, de ez így volt, vagy amúgy volt. Nem lehet ezt tisztázni, meg egyszerűen nem uralják ezt a helyzetet. Amint ott vannak ebbe a helyzetben, ahol ki lett húzva a szőnyeg a lábuk alól, közben, és azon tűnődhetnek, hogy hol van Isten mindebben, hol van Isten mindebben, közben Isten ott van velük, és ott van Máriával, sőt, benne születik meg Jézus, hogy Isten vele van. Tehát, hogy ott van egy nehéz, egy felfoghatatlan helyzetben, és közben ő nem, nincsenek tisztában egy ideig, amíg nyilván az angyal el nem mondja, de Isten nagyon is ott van vele. És hogy mit jelent ez, hogy hogyan van velünk Isten, hogy sokszor ez nem látványos, ahogy Isten velünk van. Sokszor nem egy ilyen égi jel, vagy egy ilyen jelenség által nyilván van velünk Isten, ahogy ebben az igében sem. Vagy nem egy nagyobb csoda által, vagy jel által van velünk Isten, hanem ahogy ott van Mária ebben a nehéz helyzetben, ő jelen van azáltal, hogy benne éppen megszületik. Isten jelen van ott ő vele azáltal, hogy angyali látomást küld, és hogy megérthesse József is és Mária is a történteket, hogy vele van Isten, nagyon is velük van Isten, nagyon is ott tartja az ő szemét, az ő fülét, az ő szívét, ahogy múlt héten beszéltünk arról, hogy ez a Ábrahámtól Jézusig, ez a 3x14 nemzedéken keresztül megőrizte az ő népét, hűséges maradt az ő népéhez, a népe minden bűne és minden szövetség szegése ellenére is ő hűséges maradt Józsefnek a családjával, fenntartotta őt, és hogy Dávidnak az egyeneságú leszármazottja lehessen Jézus. Tehát hogy végig ott van Isten, hogy miközben ez zajlik, és aztán jön Heródes, aki meg akarja ölni a kisgyermeket, Jézust. Isten ott volt velük, amikor angyalain keresztül figyelmeztette őket, hogy végig ott van egyébként velük. Tehát, hogy hogyan van velünk Isten? Jézus által van velünk Isten. Az ő testetöltés által, eljövetel által, hogy Isten emberré lett. Hogy Isten velünk van, mert örökre ember lett Jézusban. És örökre magunkhoz kötötte magát, annyira szeret bennünket, annyira kedvel bennünket, annyira akar bennünket. És aztán nem csak, hogy emberré lett, hanem egy olyan életet élt Jézus, amit nekünk kellett volna élnünk. És egy olyan halált halt, amit nekünk kellett volna meghalnunk. Hogy ő meghalt értünk és helyettünk, és hogy ő végig ment az összes szenvedésen helyettünk itta ki a poharat, előttünk ment végig ezeken a szenvedéseken, hogy velünk van Isten, hogy velünk van Isten. Jézus által velünk van Isten, hogy velünk van Isten, ha nem látjuk, hogy velünk van Isten. Hogy velünk van Isten, ha látjuk, hogy velünk van Isten. Ha velünk van Isten, ha nem érezzük, hogy velünk van Isten. Hogy velünk van, hogyha örülünk, hogy velünk van. Hogy velünk van, hogyha fel sem tudjuk fogni azt a felfoghatatlan és megmagyarázhatatlan dolgot, amit egyáltalán furcsa dolgot, ami történik velünk, hogy velünk van Isten. Hogy Jézus eljött, és ő végigment, ő elutasított volt, ő megvetett volt, ő kivetett volt, ő kiitta a poharat, hogy amikor a Golgotai kereszten volt, akkor az atya elfordította tőle az orcáját, azért, hogy soha ne kelljen elfordítani tőlünk. Hogy figyeltek, ez azt jelenti, hogy nem, hogy velünk van Isten, az nem azt jelenti, hogy nem megyünk át nehézségeken, és nem megyünk át szenvedésen, hanem hogy velünk van Isten, az azt jelenti, hogy átmegyünk nehézségeken és szenvedéseken, de Isten előttünk ment át ezeken. Hogy nem abban van a szeretet, hogy megkímél minket a szenvedésektől és a nehézségektől, hanem hogy a saját fiát nem kímélte meg a szenvedéstől. Ebben van velünk az Isten. Erről szól Róma 8:31-32, azt mondja, ha az Isten velünk, akkor kicsoda ellenünk. És aztán azt mondja, hogy aki a tulajdon fiának nem kedvezett, hanem őt mindnyájunkért odaadta. Látod, hogy ebben van velünk, hogy ő odaadta. Abban van velünk, hogy nem abban velünk, van velünk, hogy mi velünk nem történnek érthetetlen dolgok, hanem és szenvedés, hanem abban van velünk, hogy az ő fiát nem kímélte meg a szenvedéstől. Hogy fejezem be ezzel a történettel. David Wilkerson az 1950-es években Isten elhívta őt New Yorkba. Egy prédikátor volt, Pennsylvániába élt, egy falusias vagy vidékies helyen, és egyszer az újságban olvasott egy New Yorki bandáról, egy ilyen gangster bandáról, akik drogoznak, gyilkolnak, és látott is egy képet róluk, és hogy lesz egy tárgyalás, és amikor látta ezt a képet, akkor a Szent Szellem megszólította őt, és azt mondta David Wilkersonnak Isten, hogy menj el New Yorkba, és hogy szolgálj ezek felé, az emberek felé. És fogta, és 800 kilométert utazott, és megérkezett New Yorkba, és ment ez a tárgyalás, és elment a tárgyalóterembe, és akart beszélni ezekkel a bandatagokkal, és ahhoz, hogy beszéljen, engedélyt kellett kérni a bírótól, és a bíró elutasította őt. És ezért ki kellett menni a folyosóra, és kint várakozni, és ott újságírók voltak. És amikor látták ezt a hosszú hajú fiatalember Bibliával a kezébe, és megtudták, hogy mit akar, akkor rögtön csináltak így róla fényképeket, hogy ott tartja a Bibliáját, mondták, hogy mutasd magad, tarts fel a Bibliádat, és a másnap újságokba lejött, hogy ez a fiatal vidéki prédikátor lobogóhajjal, a Bibliával a kezében félbe szakítja a gyilkossági pert. És az ott volt másnap a hírekbe. És csak így kiforgatták a szavait. Így a családja nem értette ezt, a egyháza, a közösség, a saját település is így értetlenkedett, és így szégyelték magukat. És Wilkerson is kétségbe esett, ahogy ott állt, és egyszerűen csak nem értette, hogy miért történt ez, hogy ő kapott Istentől egy elhívást, És most pedig egy olyan hírnévre tett szert, amivel mindenkinek a szemében negatívan lett megítélve, és tévesen, és nem tehetette felől semmit, egyszerűen csak értetlenkedett Isten felé. És egy pár héttel később megint azt érezte, hogy muszáj visszamenni, és hogy segíteni ezeken a fiúkon, srácokon, bármi is fog történni, és elindult New Yorknak az utcáin, és ahogy ott sétált át az utca sarkokon lévő bandatagok mellett így elsétált, akik felismerték őt így az újságnak a fényképéről, meg a cikkéből, és megszólították őt, és azt mondták neki, hogy te vagy az a prédikátor, aki ott voltál a Bibliával a kezedbe az újságban, és akit kidobtak a tárgyalás, és mondta, hogy igen. És azt mondták, hogy akkor te a mi barátunk vagy. Mert hogyha a rendőrök téged is utálnak, akkor mi befogadunk téged, és velünk lehetsz. És ekkor rádöbbent David Wilkerson, hogy amúgy sehogy máshogy nem fogadták volna be ezek a bandatagok őt. Semmilyen módon nem fogadták volna maguk közé, nem lehetett volna ott velük. Valószínű az első napokban akár meg is ölhették volna, mert nagyon-nagyon veszélyesek voltak. Hanem hogyha nincsen ez a tárgyalás és ez a negatív sajtóvisszhang, akkor soha nem tudott volna így a bizalmukba férkőzni. És pedig pont az volt a célja, hogy az ilyen fiatalokat elérje, és hogy az ilyen fiatalok felé szolgáljon, és hogy segítsen nekik. És rádöbbent, hogy ő hetekig szenvedett, és megalázott volt, de aztán megértett, hogy ennek így kellett lenni, hogy eközben, miközben ő annyi kérdéssel volt, és annyira furcsán érezte magát az egész felől, megértett, hogy Isten nem csak, hogy vele volt ebben az időben, hanem igazából ő irányította az életét ebben az időben. És hogy ezután elkezdett egy szolgálatot később, és bandatagoknak az ezreit érte el, és egy ilyen területen kezdett el missziót, ahol nagyon könnyen így az első nap után már megkéselték volna. És tudom, hogy vannak olyan történetek, amiket visszatekintve azt mondhatjuk, hogy jó, igen, most már értem, hogy miért úgy rendezte, és értem, hogy Isten uralta a helyzetet, mert látom ezt a pozitív kimenetelt belőle, mint például ez. De aztán biztos, hogy tudnánk sorolni történetek sokaságát, ahol nem tudjuk azt a feloldást megadni most, hogy miért történt, miért engedte ezt Isten, hol volt Isten, vagy miként engedte Isten ezt az egészet. De velünk van Isten, velünk az Isten. Velünk az Isten, ez hogy Immanuel, Isten emberré lett, ebbe tette le a pecsétjét, hogy ő velünk van. Nem csak olykor-olykor, hanem folyamatosan, állandóan, amikor értjük, amikor nem értjük. Hogy velünk van az Isten. És velünk van az Isten egy olyan azért is, hogy figyeljetek, hogy nekünk ne kelljen állandóan így görcsbe lennünk, és görcsölnünk, hogy mi mentsük meg így a napjainkat, hogy mi valósítsuk meg azokat a célokat, amiket gondoljuk, hogy meg kell valósulni, hogy ne kelljen így görcsbe lennünk, hogy nekünk sikerüljön megoldani mindent magunktól, hanem velünk az Isten, és ő kiszabadít minket ezáltal ebből a megkötözöttségből, hogy minden tőlünk függ, hogy minden tőlem függ, hogy ő azért jött, hogy ebből is szabadulást adjon, azért jött, hogy nyugodtan ki tudjuk mondani, hogy megtapasztalni, átélni minden helyzetben, hogy ha értem, ha nem értem, ha összeáll a dolog, ha nem áll össze a dolog, ha ha értelmet adnak a dolgok számomra, amik történnek, ha semmi értelme, és úgy látom, hogy az egész semmi értelme, akkor is ki tudjam mondani, át tudjam venni, el tudjam fogadni, és átélni minden helyzetben azt, hogy velem az Isten. Úgyhogy gyertek, és imádkozzunk ezzel az imádsággal, és ezzel a vágyal, hogy Isten igéje jusson a szívünkbe, és hogy létrehozza ezt a szabadulást. Köszönjük neked, Atyánk, hogy te nem csak azt mondod, hogy valamilyen képletes módon velünk vagy, hanem köszönjük azt, hogy a fiadat, Jézust adtad. Köszönjük, hogy Isten emberré lett örökre. Köszönjük, hogy a mi cipőnkbe ment bele, hogy elutasított volt, hogy megvetett volt, hogy amikor imádkozott a Gecsemáné kertben, akkor nem jött pozitív válasz az ő kérésére, és mindez azért, hogy a te végső jóságodat, a végső szeretetedet kiárazd ránk, megmutasd nekünk, hogy aki a tulajdon fiának nem kedvezett, őt mindnyájunkért odaadta, hogy nem kímélted a fiadat, hogy, és ezt nem vonakodva tetted, Istenünk, hanem örömest, szívből akartad, neked így tetszett, neked tetszett, hogy Jézus értünk zúzatott, értünk lett megtörve. Neked tetszett, hogy Jézus értünk jutott a sötétségbe. Neked tetszett, hogy Jézustól elfordítsd az arcodat, ahogy magán hordozta a lázadásunkat, a bűnünket, a szövetségszegésünket, a hűtlen szívünket, a lázadásunkat. Neked tetszett azért, mert annyira szeretsz bennünket, mert annyira akarsz bennünket. Köszönjük neked. Köszönjük, hogy te annyira akarod a szívtől szívig való kapcsolatot, hogy nem erőddel, vagy hatalmaddal, vagy nagyságoddal, vagy valamilyen kényszerrel vonsz magadhoz, hanem óriási szabadságot adsz nekünk, leírhatatlan szabadságot adsz nekünk, és közben oda helyezed elénk az Úr Jézus Krisztust, Immánuelt, velünk az Isten, Jézust a kereszten, oda helyezed, és azt mondod, hogy figyelj, én mindent megtettem, mindent megteszek, én veled vagyok, és hogy lesznek idők, amikor nem fogsz érteni dolgokat, de én tényleg a legvégső jó akarod vagyok, a legfőbb jó vagyok, a végtelenül legfőbb jó vagyok az egész világegyetemen és a te életedben, és hogy én akarom a szívedet, és én adtam az én szívemet, én adtam érted, adtam neked, adtam a keresztfára, és most hívlak téged. Igen, igen. Atyám, segíts nekünk, segíts azokon itt köztünk, akik valamilyen oknál fogva így elakadtak, leakadtak, kicsekkoltak. Tudjuk, hogy sokszor olyan zűrzavaros ez az élet, sokszor olyan sokféle csalódásért, olyan terhesek az idők, olyan nehezek, Uram, ahogy itt élünk, tudjuk ezt, de Uram, csak azért imádkozom, hogy munkálj itt köztünk helyreállást, munkálj bennünk helyreállást. Ugye, hogy meghalljuk az igédet, hagyj adjunk választ, hagyj nézzünk szembe azzal, ami bennünk van, és hagyj hozzuk eléd őszinteségben, egyszerűségben, nyíltságban, kapcsolatban. Köszönjük, Uram, köszönjük azt, hogy nincs egy bizonyos fajta ima, ahogy eléd jöhetünk. Eléjöhetünk összetörve, eléjöhetünk kérdésekkel, eléjöhetünk kételyekkel, eléjöhetünk még vádakkal is, és eléjöhetünk a szívünk minden keserűségével. Az a szeretet, ami a keresztre vitte a fiadat, mindennél erősebb. Erősebb minden sötétségnél, ami bennünk van. Minden kételynél, ami bennünk van. Minden fájdalomnál, ami bennünk van. Te átölelsz bennünket. Te gyógyítasz bennünket. Te szabaddá teszel bennünket. Te valóban szabaddá. Tedd ezt, Uram, kérlek, tedd ezt. Jöjj közénk a szellemeddel. Munkálj az életünkbe, munkálj a közösségünkbe, munkálj itt köztünk. Hozd szabadságra a mi szívünket, nyitottságra, őszinteségre. Ha már lemondtunk a veled való bensőséges kapcsolatról, hagyj halljuk most a te szavadat, és hagyj mondjuk azt, hogy ez számomra is van. Hagyj legyen ez szabadulás. Kérünk téged. Újíts meg a néped, újíts meg bennünket. Uram, hogy ne lehessen igaz ránk az az igerész, hogy szívükkel, hogy szájukkal közel vannak, de a szívükkel távol, hogy szájukkal tisztelnek, de a szívükkel távol vannak. Uram, hagyd legyünk a szívünkkel közel, segíts ebben. Gyarlóak vagyunk, gyengék vagyunk, erőtlenek vagyunk, sok különböző csapdába beleesünk, és az ördög különböző csapdáiba irgalmaz rajtunk, segíts nekünk, könyörülj rajtunk, hogy a te néped előtted állhasson. Egy nyitott szívvel, egy gyermeki bizalommal, a jövő felé forduló, gyermeki bizalommal teli szívvel és reménységgel, tudva, hogy Isten jött el közénk, hogy Isten köztünk van, hogy Isten velünk van, hogy Isten velem van, bármiben vagyok, és Isten velem van, még ha nem is látom, nem is érzem, nem is úgy néz ki. Köszönjük, Jézus, köszönjük, köszönjük, Urunk. Ez a karácsonynak az üzenete. Velünk az Isten, velünk az Isten. Köszönöm. Legyen meg a te munkád így a szívünkben, az életünkben. Hagyd látszódjon ez meg. Csak szabadíts ki a lábunkat a madarásznak, a tőréből, a csapdájából, a hálójából. Legyen nyilvánvaló a te munkád a te népeden. A te dicsőségedre, a te gyülekezeted épülésére, a te néped erősödésére.